Ha van nálatok Biblia, akkor a Lukács 18-at nyissátok ki. De tanultam én is valamit a gyerekszolgálatos képzésen, úgyhogy egy játékkal fogunk kezdeni. Azt fogjuk csinálni, kellően távol ültök egymástól, úgyhogy senkinek nem kell félnie. Arra kérlek titeket, hogy csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek el ezt a helyzetet, jó? Képzeljétek el, hogy újra diákok vagytok, általános iskolás diákok, és jön matekból egy nagy témazáró, oké? Egy hét múlva. Ha ezt így elképzeltétek ezt az érzést, akkor most képzeljétek el, hogy kivételesen sikerül megcsinálni, hogy egész héten tanultok, tényleg készültök, még úgy érzitek, hogy értitek is, vannak részek, amik nem annyira, de azért elég magabiztosak vagytok, hogy na, menni fog ez. Eljön a témazáró napja, a tanár kiosztja azokat a fehér lapokat, azokkal az ismeretlen példákkal. Megvan előttetek? Az osztályterem a neonfényekkel, és a pad, ami össze van firkálva, és le van tépve a széle, és ott van ez a papír rajta, és csak egy toll lehet, el kell tenni még a tolltartót is. És azt mondja, hogy óra indul. Nem lehet puskázni. És csináljátok, dolgoztok rajta, és úgy érzitek, amikor beadjátok, hogy hát a legtöbb mindent megfejtettétek, de volt néhány feladat, amivel nem sikerült megbirkózni. És nem tudjátok, hogy ez most meg lesz-e, vagy nem. Ez a matek tanár olyan, aki azt mondta, hogy vagy ötöst, vagy egyest lehet kapni erre a dolgozatra. Mert annyira fontos alapelvek vannak benne, hogyha azt nem tudod, akkor nem kapsz hármast, mert ez annyira fontos. Úgyhogy nagyon drukkolsz, hogy ötös legyen. És akkor hazamész, egy hét múlva kiosztják a TZ eredményeket, és megkarod a papírokat, és van rajta egy hatalmas egyes. És egy ilyen nagy piros egyes. És elkezded összeadni a pontokat feladatonként, és kiderül, hogy egy ponttal maradtál le. Egy ponttal lett. Na, kinyithatjátok a szemeteket. Milyen érzés ez? Mondjátok nyugodtan. Katasztrófa, bosszantó. Ah, jó, de most Magyarországon vagyunk. Szóval bosszantó, kicsit ilyen csalódás, nem? Hogy azt hittem, hogy meg fogom tudni csinálni, és mégse volt elég a tudásom. Na, erről lesz szó a mai igerészbe. És folytatni fogjuk a Lukács evangéliumát, csak egy kicsit időbe elhelyezzem nektek, itt már nagyon közel van Jézus a kereszthez. Ugye Lukács evangélium a 24 részes, tehát akkor összeadhatjátok, hogy már nagyon a vége felé közeledünk, ha a 18. fejezetben vagyunk. És a következő fejezetben Jézus már oda ér Jeruzsálembe. Tehát ezen a fejezeten már úton van fizikailag a kereszthez. Napok, hetek kérdése, meg fog halni a kereszten. Úton van. És ebben a helyzetben történik ez a, amit fogunk olvasni, a 18. verstől. Szóval, hogy akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá, még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt, milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. És most itt fogok megállni. Az a tervem, hogyha nem ragadtatom el magam nagyon, akkor megyünk tovább még a fejezetben. De itt van ez a történet. Képzeljétek el, hogy ott van Jézus, ott vannak a tanítványai, úton vannak Jeruzsálembe, és egyszer csak jön egy ember hozzá. Azt mondja, hogy előkelő ember volt. Nem tudom, lehet, hogy látszott az öltözékén. Képzeljétek magatok elé egy ilyen jól öltözött, öltönyös, jól fésült, jól borotvált úriembert, nem olyat, mint én. És így odajön és azt mondja, hogy jó mester. Ez egy olyan megszólítás volt, amit soha senki nem használt egy rabbira se. A mestert azt igen, de a jó mestert azt csak olyankor mondták, Ábel, lehet, hogy a projektort lelőheted, ha kétszer megnyomod azt a... Várjál, itt. Oké, csak akkor nem fog minket zavarni. Ez egy olyan megnevezés volt, amit utólag, miután valaki, egy rabbi mondjuk meghalt, és nagyon jó, nagy hatású ember volt, akkor esetleg odaragasztották, hogy ő egy jó mester volt. De hogy valaki így életében azt mondja egy rabbinak, hogy jó mester, ez azt jelentette, hogy nagyon-nagyon tisztelte ezt az ember. Nagyon nagyra tartotta Jézust, ez a fiatal ember. És azt is tudjuk Márk evangéliából, hogy ez az ember, ez gazdag volt, és egy vezető pozícióba volt. Tehát fiatal, gazdag és vezető pozícióban. Mi kell ennél több az életben, nem? Azt gondoljuk, hogy ez ugye a sikerterv az életre. És azt mondja, hogy odajön, és érdekes, hogy úgy kezdi Lukács, hogy akkor. Ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy mikor? Mi volt előtte? Ugye éppen az a történet volt előtte, ha emlékeztek, hogy Jézushoz hoztak gyerekeket, és a tanítványok el akarták zavarni őket. Megvan ez? És mondta nekik, hogy ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa. Sőt, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, az semmiképpen nem megy be abba. Tehát ez van előtte, hogy azt mondja Jézus, hogy nem jutsz be a mennybe, ha nem vagy olyan, mint egy kisgyerek. Mindjárt beszélünk majd erről. És akkor jön egy ember akkor, és azt mondja, hogy mester, akkor mit tegyek, hogy az örök életet vegyem? Értitek az összefüggést, hogy ugyanez a téma megy tovább, hogy jutok be az Isten országába, hogy lesz örök életem? És Jézus ezt válaszolta neki, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Én belegondoltam, hogy olyan fura, nem, hogy jön egy ember ilyen nagy tisztelettel, hogy jó mester, és Jézus azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak az Isten. Hogy miért dobja így vissza ezt a labdát, vagy így miért köt bele egy kicsit ebbe az emberbe, miért piszkálja meg ezzel, hogy most miért mondasz jónak. Tehát már a megszólításba bele köt egy kicsit Jézus. És azt hiszem, hogy azért, mert ahogy megyünk tovább a történetbe, látni fogjátok, hogy ez az ember jónak tartotta magát. Úgy érezte, hogy ő rendben van. Úgy érezte, hogy ő felkészült a dolgozatra. Ő tudni fogja. Az ötös lesz. És mégis azért valami úgy tűnik, hogy hiányzott az életéből, mert nem volt biztos abban, hogy örök élete van. Most föltehetném a kérdést, nem kell föltenni a kezeteket, csak hogy magatokba válaszoljátok meg, hogy ti úgy ültök ma itt, hogy biztosak vagytok benne, hogy örök életetek van? Vagy vagytok úgy néha, hogy még mindig így mentek az Úrhoz, hogy mit kéne még tennem, hogy örök életem legyen? Ez az örök élet amúgy így foglalkoztatja az embereket, mert olvastam, hogy még a Google-nek is van egy ilyen projektje, hogy dolgoznak azon, hogy megtalálják azokat a géneket, meg dolgokat a testben, amik az öregedést okozzák. Mert azt gondolják, hogy ha ezt sikerülne kiiktatni, akkor örök élnénk, képzeld el, Ilonka, soha nem öregednénk meg. Hanem ugyanolyan fiatalok maradnánk, mint most, és nem kellene meghalni. Az emberek nem bírod elképzelni, de ezen dolgoznak tudósok, dollármilliókat ölnek ilyen projektekbe, hogy lehetne megállítani az emberi öregedést és a halált. Az örök élet gondolata, az mindig foglalkoztatta az embereket, és itt is ezt a fiatal, előkelő, gazdag embert. És nézzétek, ez a kérdés, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Érdemes néha, nem fogom ennyire részletesen végigvenni a fejezetet, de ez nagyon fontos, hogy ez az emberi gondolkozás. Mi emberek ilyen cselekedet központúak vagyunk. Ilyen a gondolkozás. Nem csoda, mert már az iskolában ugye ezt nevelték belénk. Hogyha jól teljesítünk, akkor ötöst kapsz. Ha rosszul, akkor egyest. Ha közepesen, akkor hármast. És a cselekedeteink alapján ítélnek meg minket. És azt a szót használja, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem. Mintha valami díj lenne, tudod, hogy versenyzek, és ha jól sikerül, akkor elnyerem az örök életet. El tudjátok rólam képzelni, hogy egyszer nyertem egy városi matek versenyt a korosztályomba, Dunakeszin. Ilonka megszavazta a bizalmat. Szóval, hogy igen, nyertem, aztán kiderült, hogy azt hiszem, hogy 4-en indultak a korosztályomba, annyira azért nem volt nagy siker. De valahogy bennünk van ez, hogy elnyerni az örök életet, megnyerni, milyen legyen. tudjátok, hogy jól teljesítünk, és annyira jól, hogy cserébe megkapjuk érte. És ez a kérdés, hogy mit tegyek? És ugyanez a vallásnak a lényege. Minden vallásnak, beleértve a vallásos kereszténységet, ugyanez a gondolkozása. Mit kell nekem megtennem, hogy Isten elfogadjon? Hogy Istennél rendben legyek. Add ide a listát, és minden vallásnak van egy ilyen néhány lépésből álló listája, hogy mit kell ahhoz megtartanod, vagy megcsinálnod, hogy te szerintük Isten szemében jó legyél, vagy megvilágosodjál, vagy jó karmád legyen, vagy bármi. Értitek? Mindig, hogy mit kell tennem. És akkor nagyon érdekes, hogy Jézus ezen a fonalon kezdi el a beszélgetést. És azt mondja neki, hogy hát tudod a parancsolatokat, nem? Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj, hamisan tiszteld apádat és anyádat. Ez úgy tűnik, mintha Jézus válaszolna, hogy hogy lehet elnyerni az örök életet, de tudjuk, hogy itt nem ezt mondja Jézus, hanem elkezd az emberrel egy beszélgetést, hogy most miért kételkedsz? Hát tudod a parancsolatokat, nem? És felsorol neki érdekes módon néhányat a 10 parancsolatból. Egészen konkrétan felsorol neki 2, 3, 4, 5 a 10-ből. Felsorolja neki a 10 parancsolat felét. Ezt nem tudom, hogy tudjátok, hogy a 10 parancsolat úgy volt, hogy 2 kőtábla, és az egyiken volt az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozó parancsolatok, a másikon az emberekre, az emberekkel szembeni viselkedésünkre vonatkozó parancsolatok. És Jézus valamiért csak ezt a második táblát sorolja föl neki. Szóval itt van, ne paráználkodj, ne lopj, ne hamiskodj, tanítson, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. És nem gyanús itt valami? Hogy hol az első tábla? Na, mindjárt kiderül, nézzétek. Azt mondja, ő pedig így szólt, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Meg lesz az 5-ös, azt gondolja. Itt beadta a dolgozatot. Na nézzük, mit mond erre Jézus. Itt van egy ember, aki azt mondja, megtartott mindent ifjúságától fogva. És tudjátok, az az érdekes, hogy Márk evangéliumában, ahol ugyanez a történet le van írva, ott beszúr egy kicsi mondatot, ahol azt írja le, hogy amikor ezt mondta, akkor Jézus rátekintett és megkedvelte. Jézusnak szimpatikus volt ez az ember. Tetszett neki, hogy milyen lelkesen akarja megtartani a törvényt, hogy akarja Istennek a rendelkezéseit a tőle telhető legjobban megcsinálni. És Jézus azt mondta, hogy ez jó, ez tetszik nekem. Te szimpatikus vagy nekem. Szeretlek. És érdekes ez, hogy ez valóban így van. Sokszor hajlamosak vagyunk arra, főleg akik a kegyelemben hiszünk, hogy úgy nézünk azokra, akik a törvény alatt akarnak élni, ilyen kicsit ilyen lenézéssel. És ez nem helyes. Jézus az megkedvelte ezt az embert. És miért? Mert volt benne egy ilyen igyekezet. És azért, mert tudta, hogy a törvény az a Krisztushoz vezérlő mester. Galata 3.24-ben van ez a vers, hogy a törvény az nem azért adatot, hogy jobbá tegyen minket, hanem azért adatot, hogy elmondja, hogy milyennek kéne lennünk, és mikor felismerjük, hogy képtelenek vagyunk megtartani, akkor azt mondjuk, hogy Uram, kegyelmez, mert bűnös ember vagyok. És akkor ott van a kegyelem, ott van Krisztus. Értitek? A törvény az sose azért volt, hogy kitegyük kitűzőként, hogy én már 9-et a 10-ből megtartok. Értitek? Nem ez volt a célja. A törvényre azt mondja a Biblia, hogy egy nevelő mester. Rá nevel arra, hogy szükséged van Krisztusra. És tetszett ebben az emberben, mert azt gondolta Jézus, és valóban így is lehetett, hogy ez az ember közel van. Ez az ember közel van. De mégis azt mondja neki, hogy még egy fogyatkozásod van. Jézus folytatja a pedagógiát, a nevelést, a tanítást. És azt mondja, hogy még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat. Oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Tudjátok, mi tetszik ebben, hogy gondolkozok ezen, hogy miért kérte Jézus? Miért kérte ezt Jézus, hogy adja el az összes vagyonát? Nem szabad egy hívő embernek vagyonosnak lenni? Nem gondolom, hogy ez lenne a helyzet, mert a Bibliában nagyon sok helyen áldásként mondja a gazdagságot. Ugyanúgy lehet átok is valakinek, de sok helyen áldás. Ábrahámnak azt mondja, hogy megáldalak, és nagyjá teszlek, és mindened meg lesz. És Dávid király áldott volt, mert minden, és ilyen zsoltárokat írt, hogy zsíros falatokkal telik el a szám, és mindegy, hát akkor még a fitness nem volt nagy divat. De hogy a gazdagság az egy áldás Istentől, akkor miért mondja neki Jézus? Szerintem azért, mert az első parancsolat azon a kőtáblán, amit Jézus itt nem említett meg, az az, hogy ne legyenek neked más isteneid előttem. Ezt mondja Isten az embernek. Ne legyen más istened, mint én. És azt mondja, hogy mert én az örökkévaló, a te Istened, féltékenyen szerető Isten vagyok. Isten azt szeretné, hogy semmi más ne legyen fontosabb nekünk, mint ő. És látta Jézus, hogy ennek az ifjúnak, aki az ötből ötöt teljesített, de látta, hogy a pénz az előrébb van neki, mint Isten. És letesztelte. Lehet, hogyha megkérdezte volna, hogy te, gazdag ifjú, mert ugye így nevezzük. Neked Isten fontosabb, vagy a pénz? Aztán gondolkozás nélkül azt mondta volna, hogy Isten. De Jézus azt mondta, hogy teszteljük le. Oszd szét a vagyonodat. És azt olvassuk, hogy elment megszomorodva. Ezt mondja Márk, Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy nagyon elszomorodott. Mert igen gazdag volt. És Jézus ezt látva így szólt, milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. És gondolkoztam ezen, hogy miért pont a gazdagokról beszél Jézus, hogy itt csak a gazdagokra gondol, és én azt gondolom, hogy nem. Mert a gazdag ifjúnak a pénz volt, a vagyona volt, a bálványa. De igazából a mi életünkben bármi lehet bálvány. Én egyszer találtam egy nagyon egyszerű definíciót arra, hogy mi a bálvány. Bármi, ami Isten előtt van az életedben. És ez nagyon durva, és veled sokat beszélgettünk erről múlt héten. Minden. Az a durva, hogy azok az áldások, amit Isten ad, azok is lehetnek bálványok. Mondok néhány példát, jó? Például áldás az, hogyha gazdag vagy, és van pénzed, de ugyanúgy lehet átok is, hogyha pénz fontosabbá válik, mint Isten. Áldás az, hogyha van egy jó karriered, ahol sikeres vagy, és elérsz eredményeket, és úgy mész be minden nap, hogy úgy érzed, hogy értelme van annak, amit csinálsz, és helyeden vagy, ez egy nagy áldás. De ha a karriered Isten elé kerül, akkor ez egy átokká válik. Értitek a logikát? Vagy például nagyon sok embernek a boldogság a bálványa. Boldogság, gyere haza! És mindent ennek rendelnek alá, hogy ők boldogok akarnak lenni. És félre ne értsétek, az egy nagyon nagy áldás, hogyha Isten valakit megáld, és megtölti örömmel, és boldog. De a boldogság az nem lehet fontosabb, mint Isten. Vagy gondolkoztam ezen, hogy mik lehetnek például, akár a család, vagy a párod. Lehet egy bálvány, ami Isten elé jön. Egyedülállóknál is veszélyes, hogy annyira... Sokkal fontosabb az, hogy legyen egy párom, mint az, hogy mit gondol Isten. Értitek? Lehet egy bálvány. És ez a legdurvább nekem, még a gyülekezeted is lehet bálvány. Pedig az is egy áldás, nem? Ha valakinek van egy jó gyülekezete, de látjuk ezt emberek életében, hogy a gyülekezet Isten elé kerül. És már fontosabb, hogy mit mondanak a gyülekezetbe, és mi van, de mi van az igébe. Veszélyes nagyon. Tehát azt gondolom, hogy amikor itt Jézus a gazdagokról beszél, ezt helyettesítsük be, hogy erről szerintem mind gondolhat, hogy bármi, ami Istennél fontosabb, bármi, amire azt mondod, hogy erről nem mondanék le, még Isten kedvéért sem. Az egy bálvány. Nézzétek, vannak erre igeversek. Felolvasok néhányat. Például Jézus a laodíceai gyülekezetnek a Jelenések 3-ban. Érdekes, hogy ezt mondja. A 17. versben. Ez volt az a gyülekezet, aminek Jézus nem tudott jót mondani. Semmi pozitívat. És ezt mondta nekik, hogy nézzétek, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Ez volt a bajuk. Úgy érezték, hogy nekik már semmire nincs szükségük. Ők gazdagok. Köszönik szépen. És nézzétek, hogy mit mond Jézus. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak, és mezítelen. Tehát, hogy van az a fajta gazdagság szellemi értelemben, ami nem pozitív, ami nem jó. Vagy például, azt mindenki ismeri ezt a verset, a hegyi beszédet úgy kezdi Jézus, hogy boldogok a lelki szegények. Nem azt mondja, hogy boldogok a lelki gazdagok. És nagyon tetszik nekem, ahogy úgy fogalmaz az egyszerű fordításba, hogy boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Ez végül is a szegénységnek a lényege, hogy felismerjük, hogy Istenre szükségünk van. És látjátok, ugyanez ez a gondolkozás ennek a fiatal gazdag embernek, hogy megvan mindenem, csak még egy dolog kéne, és akkor rendben lennék. És Jézus mit mond neki? Add el a vagyonodat, tehát tedd félre azt a dolgot az életedből, ami előttem van, és gyere és kövess engem. És nagyon furcsa, hogy nem azt mondta neki, hogy figyelj, gyere, kövess engem, és ez a vagyon dolog, ezt majd megoldjuk. Ez majd átformálódik benned, majd később nem lesz annyira fontos, ha megérted, hanem azt mondja, először add el, és utána gyere és kövess engem. És furcsa volt ez még a tanítványoknak is, és azt mondták, hogy akkor ki üdvözülhet? Azt mondja, tudjátok, akkoriban a gazdagságot nagyon úgy tartották, hogy egyenlő Isten áldása. Ha valaki gazdag volt, az azt jelentette, hogy ő Isten szemében rendben van, mert meg van áldva. Sokan gondolkoznak ma is így, nem igaz. De sokan gondolkoznak így. És azt mondja itt, hogy ha gazdagnak nehéz üdvözülni, aki elvileg áldottabb, akkor ki a csuda üdvözület? Ez merül fel a tanítványokból. Akkor nem értjük, akkor összedől a világképünk. Akkor most hogy van ez? Akkor most ki tud üdvözülni egyáltalán? Ki tudja megszerezni az örök életet, vagy elnyerni? Hogy lehet az, hogy az ember úgy él, hogy Isten szemében jó legyen? És nézzétek, hogy mit mond Jézus. Az embereknek lehetetlen. De az Istennek lehetséges. Érdekes, hogy ezzel oldja fel, és ezt a példát hozza, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. Az én édesanyám varrónő, és gyerekkoromban sokat segítettem varni. Lehet, hogy ő nem azt mondaná, hogy sokat, én így éreztem. És tudjátok, beletalálni a cérnával abba a tűnek a kis lukába, ez nagyon nehéz feladat. Egy ilyen koordinálatlan férfinek, mint én vagyok. És mindig küszködtem, és tudjátok, már 60 szóra megy mellé. És egy cérnát alig bírtam a tűfokába bele tenni. És Jézus azt mondja, hogy könnyebb a tevének, pupu teve, a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak, és helyettesítsétek be, az Isten országába bemenni. És akkoriban rabbik ezt úgy mondták, ezt a szólást, hogy mint az elefántnak a tű. Tehát hogy volt egy ilyen szólás, amikor azt akarták kifejezni, mint mi magyarul, hogy majd ha piros hó esik. Tehát ami lehetetlen, tudjátok. És azt mondja, hogy ez lehetetlen, ugyanolyan lehetetlen, mint hogy az elefánt átmenjen a tűhegyen. És Jézus ilyen kegyelmesebb, választ egy kisebb állatot, a tevét, de még annak is lehetetlen. Ugyanolyan esélytelen. És látjátok, ez történt, hogy ez a gazdag ember ez elment. De egy kicsit akarok erről beszélni, hogy ezt akarom, ha ma egy dolog így megragad bennetek, így lehet, hogy ez nem újdonság, ez lehet, hogy ismétlés, de fontos, hogy a Biblia tanítja azt, hogy amit itt Jézus mond, hogy ember nem tudja megszerezni az üdvösséget. Nem tudunk olyan jó életet élni, hogy valaha kiérdemeljük Istennek a kegyelmét. Ez megvan nektek? És ez néha nehéz elfogadnunk. Én régen, képzeljétek el, hogy nekiálltam, kiírtam a Bibliából az összes parancsolatot, azt hiszem az Új Szövetségből, hogy megpróbálom betartani, és nekifutottam. És nem ment. Egyszerűen, de még ha ment volna, és csak egyetlen egyet elrontottam volna, még akkor se lettem volna elég jó ahhoz, hogy az üdvösséget megkapjam. Azt mondja Jézus, hogy az embernek lehetetlen, de Istennek lehetséges. És nézzétek, hogyha van nálatok Biblia, akkor oda is lapozhattok a római levélhez. Tartsátok itt az ujjatokat a Lukácsnál. De a római levél harmadik része ezt mondja a 20. versben, hogy mert a törvény cselekedeteiből senki nem fog megigazulni ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Itt Pál apostol azt fejtegeti, hogy vajon a törvény az alkalmas-e arra, hogyha valaki tényleg betartja, akkor megigazuljon. És oda jut, hogy nem tudja senki betartani. És ezért leszögezi ilyen ultimátum, és ilyen végeredményként, tudjátok, mint egy egyenlet alatt aláhúzott, hogy akkor jön az eredmény, összegzi, és azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből senki nem fog. Tehát ha bárkinek kételje lenne, vagy látsz egy olyan tesót, akinek eléggé egybe van az élete, elég komolynak tűnik, ő azért úgy tűnik, hogy teljesen tartja minden szavát, azt mondja a Pál apostol, hogy senki nem fog megigazulni a törvény cselekedeteiből. Hiszen a törvényből semmi más nem adódik, csak az, hogy felismered a bűnödet. Itt van. És azt mondja a 21. versben, hogy most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Néha ezt a hívőt használjuk ilyen főnévként, tudjátok, hogy ő is hívő. A hívő az azt jelenti, hogy aki hisz. És azt mondja, hogy Isten igazságát, nem a saját igazságunkat, Isten az ő saját igazságát. Mennyire igaz az Isten? Mennyire igaz? Ő tökéletes, nem? Isten igazságát mindenkinek odaadja, aki hisz Jézus Krisztusban. Ez döbbenetes, nézzétek! Mégpedig Isten igazsága Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, mindenki, és nélkülözi az Isten dicsőségét. Isten azonban ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Nézzétek, ez döbbenetes ez a vers, csak még kövessetek egy picit, mert ez az a téma, amitől én úgy igazán lelkes vagyok. Mert azt mondja, hogy minden ember bűnös, és a világnak az a törvénye, Isten így tette föl, hogy aki bűnt tesz, annak meg kell halni. Nincs az, hogy hát ez csak egy kis hiba volt. Nem. Ha bűnt teszel, akkor érdemes vagy a halálra. És ezért az a nagy kérdés, bevezette Isten ezt a fogalmat, hogy engesztelő áldozat. Amikor valaki meghal helyetted, hogy a te bűneid, azok ne téged terheljenek már. Valaki helyettesít téged ebben az ítéletben. Nem az a kérdés ma itt bárkinek, aki itt ül, vagy aki nézi a neten majd, nem az a kérdés, hogy bűnös vagy-e. Mert azt mondja, hogy mindenki vétkezett. Nem az a kérdés, hogy van-e szükséged engesztelő áldozatra, hanem hogy van-e az életeden engesztelő áldozat. És azt mondja, nézd, hogy Isten úgy rendelte, őt rendelte Jézus Krisztust engesztelő áldozatul mindazoknak, akik hisznek. Ha te valaha azt mondtad Istennek, hogy Uram, hiszek benned, akkor Isten azt mondta, hogy Jézus Krisztus a te engesztelő áldozatod. Ő az, aki meghalt helyetted. A bűneid meg vannak bocsátva. Szabad ember vagy. Éljél a kegyelemben. Örülj neki. És azt mondja, még befejezem, aztán visszatérek a Lukácshoz. Azt mondja, hogy ebben mutatta meg az igazságát, a korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, tehát Isten igaz, és igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz. És azt mondja, hogy hogyan lehetséges akkor a dicsekvés, hogy én milyen jó hívő vagyok. Azt mondja, hogy lehetetlenné vált. Nem lehetséges. Vissza a Lukács evangéliumához és a gazdag ifjúhoz. Ez a srác, ez elment. Szomorú lett. Nagyon gazdag volt, Jézus azt kérte, hogy adja fel a vagyonát, ezt nem bírta megtenni, és elment megszomorodva is. Gondolkoztam ezen egy kicsit. Most figyeljetek, ez gondolkozás, jó? Tehát ez nem szentírás, de hogy miért engedte meg Jézus, hogy elmenjen? Miért nem engedte neki, hogy jöjjön vele? Miért nem engedte, hogy jöjjön, és majd az ige dolgozik benne, és majd felismeri, hogy mi van, és miért kötötte ezt egy feltételhez? És szerintem azért, mert Jézus tudta, hogy ez a fiú, ez a gazdag ember most beáll a csapatba, és megy Jézus után, de az agya, a szíve még mindig a pénz körül forog, akkor olyan, mintha ott se lenne. Értitek? Tehát, hogy igazából mit ért volna azzal, hogy fizikailag megy Jézus után, és ott van a csapatban, úgy tűnik, mintha ő is tanítvány lenne, úgy tűnik, mintha őneki is Jézus lenne az első, de a közben az agyát azt foglalja le, és tudjátok, egyfolytában az iPhone-ján katat, és a tőzsdét intézi, meg szól az alkalmazottaknak, hogy nem tudom, adjatok, vegyetek, intézzétek a vagyonomat. Értitek, nem lett volna ott a szíve. Tudta, hogy lehet, hogy megkapta volna őt fizikailag, hogy legyen ott, nem kapta volna meg a szívét. És Jézus abban érdekelt, hogy kapcsolata legyen velünk. Őt ez érdekli. Más nem. És szerintem ezért, és egy kicsit akarok így erről beszélni, hogy ez gyüli bejárással is lehetséges egyébként. Tudom, hogy itt nincsenek ilyenek. Tehát, hogy nyilván ez az a gyülekezet, ahol csak felvétel kedvére, ez vicc volt. Tehát, hogy tudjátok, lehet úgy élni kereszténységet, hogy csináljuk, megyünk, úgy tűnik kívülről, mint hogyha tényleg keresztények lennénk, de valami más van az életünkben Isten helyén. És Isten csak ott a második helyen van. És akarok erről a képről beszélni, hogy Jézus azt mondja, hogy kövess engem. Hogyha most elképzelitek, nem kell becsukni a szemeteket, de elképzelitek magatokat és Jézust, oké? Ketten vagytok, és éltek az életbe. Akkor ez hogy néz ki a te életedbe? Úgy néz ki, hogy van Jézus, és vagy te, és mentek egymás mellett, mondjuk. Vagy úgy néz ki, hogy igazából te mész, éled az életedet, ahogy gondolod, ahogy jónak tűnik, és mindig kéred Jézust, hogy legyen veled. Tudjátok, Uram, ma is legyél velünk, mert ennyi tervünk van. És hogy gyere velünk, és hogy legyél ott az életünkben, meg kell lesz nekünk, de úgy igazából megvan a terv. És hát igazából akkor lehet, hogy Jézus követ téged, vagy nem tudom, mint a DM-ben a biztonsági őr, vagy, tehát valami furcsa helyzet van. Vagy úgy néz ki az életed, hogy Jézus megy elől, és te mész utána. Jézus nem egy elvont fogalom, nem egy valamilyen ilyen dzsinn, egy ilyen lebegő szellem, amit megfoghatatlan. Ő ma is egy személy. Nem ilyen fizikai testben van jelenleg, de személy. Ő neki most, ma vannak tervei, gondolatai. A te életedre is van terve. Van egy szándéka. Van véleménye. Az elnök választásról. A főnöködről, aki egy olyan helyzetet ad neked. Ő nincs kikapcsolva, hanem ő látja, és ő egy személyebb személy, mint mi vagyunk, értitek ezt? Ő az igazi, ő teremtett minket a saját képére. És a kérdés az, hogy mi őt kérdezzük-e, hogy ma mi a terved, és megyünk-e utána, vagy ő csak egy ilyen kellék az életünkbe. És ezt nem engedte meg Jézus a gazdag ifjúnak, hogy ő csak egy kellék legyen. Még egy kipipálandó dolog, hogy végre meg legyen az örök élet. Látod? És azért akarok egy kis reményteljes dolgot mondani, és aztán tovább fogunk lépni erről a történetről. Nagyon abban értenek egyet a biblia tudósok, hogy ez az ember, ez tudjátok ki volt? Itt nincs leírva a neve. De azt gondolják nagyon sokan, hogy ez Márk volt. Márk volt, aki később a Márk evangéliumát írta. Azért gondolják például ez az egyik bizonyítékra, hogy csak Márk evangéliumában van az leírva, hogy amikor ránézett Jézus erre a fiatalra, akkor megkedvelte. Ilyen apróságok, és vannak más bizonyítékok. És Márk egy érdekes, azt gondolják, hogy ő volt az a fiú is, akit amikor Jézust elfogták a Gecsemáné kertben, akkor ott volt Jézus körül. És emlékeztek, hogy letépték a ruháját, és ő mesztelenül elszaladt? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ő azért ott maradt Jézus körül, úgy foglalkoztatta. Nem tudta még eladni a vagyonát. De hogy foglalkoztatta, és úgy követte Jézust így távolról továbbra is. És aztán az abcselben, amikor olvasunk egy ima alkalomról, amikor Péter börtönbe került, és a gyülekezet összejött, és a Blanka vezette az ima alkalmat, ezt én így képzelem el valahogy, akkor imádkoztak, és írja az ige, hogy Márk anyjának a házában volt az ima alkalom. Ott imádkozott a gyülekezet. És végül ez az ember, ez Pál apostol munkatársa lett, aztán Barnabás munkatársa, aztán megint Pál munkatársa. Tehát göröngyös volt az ő útja, de úgy tűnik, hogy végül mégiscsak tanítvány lett belőle. Valószínűleg, hogy mégiscsak Isten került az első helyre az életébe. De itt, ezen a ponton ő még csak elment megszomorodva. Na nézzük tovább Lukács 18-at. Azt mondja, hogy ekkor így szólt Péter, íme mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta a házát, a feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Látjátok, itt van egy kontraszt. Itt van egy fiatalember, aki azt mondja, hogy most még nem tudja követni Jézust. Elmegy megszomorodva. Jézus mondja neki, hogy kövess engem, de ő elmegy megszomorodva. És akkor Péter azt mondja, hogy figyelj, tehát mi mindent elhagytunk, és mi követtünk téged. És Jézus itt nem helyre rakja Pétert, ahogy szokás, hogy jaj, ne legyél már olyan nagyra magatokkal, hanem Jézus azt mondja, hogy tudod, nem fogjátok megbánni. Nincs senki, aki elhagyott volna bármit, ami érték, és durva dolgokat sorol föl. Feleség, testvér, szülő, gyerek. Szóval nincs senki, aki elhagy valamit az Isten országáért, és ne kapna száz annyit cserébe még ezen a világon, vagy sokszorosát, azt írja itt, és a jövendő világban pedig örök életet. És egy kicsit gondoltam, hogy beszélek itt a személyes bizonyságtételemről. Tudjátok, én is úgy voltam, hogy egy ponton én konfliktusba kerültem abban a gyülekezetben, ahol voltam. És most úgy szeretnék róluk beszélni, teljes tisztelettel és teljes szeretettel. Csak hogy lássatok, hogy ez hogy jelenik meg az életünkbe, és nem magamat akarom ilyen nagy példaként állítani, csak hogy betekintést tegyek így a szívembe, hogy én hogy éltem ezt át. Hogy én eljutottam arra a pontra, amikor úgy éreztem, hogy valami Isten előtt van. Mégpedig az, hogy nekem ott volt egy biztonságom, hogy én oda tartoztam, és nem akartam onnan eljönni, és úgy tűnt egy ponton, hogy mindennél fontosabb az, hogy én ott maradjak abba a gyülekezetbe. Még akkor is, hogyha tudjátok, nem mondhatom ki a hitemet, vagy nem tehetem azt, amire úgy érzem, hogy az Úr hív szolgálni, és tenni. És végül is egy ilyen gazdag ifjú voltam szerintem, tehát hogy nagyon sokszor mentem el az Úrtól így megszomorodva, hogy én ezt nem bírom feladni, még érted se. Valahol néha azt gondoljuk, hogy ha feladunk dolgokat Istenért, akkor hogy fogalmazzam ezt meg így szépen? Azt gondoljuk, hogy akkor így szegényebbek leszünk. Vagy tehát, hogy ő azért kér el dolgokat, hogy nekünk rossz legyen. Nem tudom, miért feltételezzük róla ezt, mert ő egy jó Isten, de valamiért ez van bennünk, és nagyon érdekes, hogy azt mondja itt Jézus, hogy aki bármit felad, nem büszkeségből, lázadásból, vagy akármiből, hanem ha valaki felad valamit az Isten országáért, értitek? Egy meggyőződésből. Szóval akkor nincs olyan, aki ne kapná sokszorosát vissza. És ez annyira a saját bizonyságom, és ezzel akarlak így titeket is bátorítani, hogy annyira ebbe voltam évekig, hogy tudjátok, ha innen kikerülök, ha ide már nem tartozhatok, akkor nekem kevesebb lesz a barátom, kevesebb lesz az értékes kapcsolatom, tudjátok, kevesebb lesz a jó programom, kevesebb lesz a biztonságérzetem, és tényleg ezt így éreztem. És most azt mondhatom így pár év távlatában, hogy akkora hazugság volt, amivel becsaptam magam. Isten olyan jó, és ő sokszorosát adta az ő szeretetének, az ő kegyelmének, a biztonságérzetemnek, barátoknak, testvéreknek, és nagyon jó. És ezért akarlak titeket bátorítani, hogy majd, ahogy hazamentek, így üljetek le, és így imádkozzatok, hogy Uram, mutasd meg, van-e bármi az életemben, ami előtted van? És higgyétek, hogy nem kár érte, hogy az menjen. Nem kár érte. Menjen, mert sokszorosát kapod vissza az Úrtól. Csak a szíved az övé lesz. Na nézzétek, és azt mondja, hogy azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a proféták az emberfiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ez így egy mondatba, hogy mi vár Jézusra. Ezen a ponton, ahol valaki követi Jézust, valaki nem követi, ő megáll, és azt mondja, figyeljetek, tudjátok, hogy most hova megyünk? Most Jeruzsálembe megyünk, és engem el fognak árulni, meg fognak gyötörni, meg fognak kínozni, meg fognak ölni. Azt mondja, de harmadik napon feltámad. És itt van az a mondat, ami szerintem az egyik legszomorúbb. Azt mondja, hogy ők azonban semmit nem értettek ezekből. Mert ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. És így gondolkoztam ezen, hogy miért lehetett ez, hogy Jézus itt az előtte álló nehézségekről. Emlékszeztek, amikor azt mondtam, hogy Jézus egy valós személy? Amikor itt volt, ők ezt még értették. Konkrétan a terveiről beszél, most mi következik rá? A legközelebbi barátait akarja bevonni, hogy értsék, hogy most mi fog történni. Azt mondja, ez fog történni, és azt mondja, ők még nem értették ezt a beszédet. Rejtve maradt előttük, és azt hiszem, hogy ezt szeretném nektek ebből ma így bátorításként mondani, hogy szerintem azért marad sokszor rejtve előttünk Isten mondandójából bármi is előttünk, azért marad rejtve, mert nem vagyunk nyitottak rá, hogy bármit mondhasson az Úr. Egy tanító, akit én szoktam hallgatni időnként, Schlinglof Sanyinak hívják, talán többen ismeritek az ő nevét, ő mondta azt, hogy ő egyszer, amikor készült a, nem tudom, Kolossé levél tanulmányozására, elolvasta vagy 20-szor úgy azt a levelet, hogy jó, mintha még soha nem olvastam volna. Mintha még soha nem hallottam volna egy tanítást se róla. Mintha teljesen újonnan ott ülnék Kolosséban, és mit akar mondani nekem Isten ezen a levélen keresztül, és így vette kézbe. És azt mondta, hogy döbbenetes. És azt hiszem, hogy nem tudom, hogy mikor csináltatok ilyet utoljára az Úrral, hogy Uram, itt vagyok, most nem úgy imádkozok, hogy elmondok neked egy 5 perces listát, hogy mit köszönök, mit kérek, és ámen, Jézus nevében, hanem, hogy Uram, szólj hozzám, mit akarsz az életemmel? Téged akarlak követni, tehát beszélj arról nekem, hogy te merre mész most éppen. A környezetemben, a családomban, a munkahelyemen, az országomban, a világban. Most éppen mit csinálsz? Most merre mész? Én akarok utánad menni. Amit te előkészítettél, ami utat te kijártál, én oda akarok menni. Hogy érdemes, tegyétek ezt meg, figyeljétek meg, hogy az Úr fog szólni. Imádkozzatok így hozzá, hogy Uram, téged akarlak követni. És üljetek le, olvassátok az igét imádkozó szívvel, és hagyjátok, hogy Isten szóljon hozzátok. Mert ő szól. Ő tud úgy, lehet, hogy néhányan úgy vagytok, hogy nem tudom, hogy hogy van ez, hogy kell hallani az Úr hangját, vagy az ő vezetését, de ő teremtette a kommunikációt, és téged. Tehát tudja, hogy kell mondani a valamit, ha azt akarja, hogy te megértsd. Tehát amikor valami rejtve marad előttünk, az szerintem azért van, mert igazán mi nem akarjuk igazán kinyitni, hogy mit akarsz, Uram. És jó erre így emlékezni, hogy visszamenni. És nézzétek, azt mondja, hogy történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Tehát még továbbra is Jézus úton van Jeruzsálembe, és már közeledik, Jerikónál van. Itt volt ez a történet, hogy egy gazdag fiatal elment, nem követte őt. A tanítványokkal megbeszélték, hogy ők követték Jézust, és most itt van egy kontrasztos történet. Azt mondja, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Látjátok a kontrasztot? Egy gazdag és egy koldus. Itt van egy koldus. Ez egy másik történet. És azt mondja, hogy hallotta, hogy sokaság megy el mellette, és kérdezősködött, hogy mi az? Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el. De ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt. A legszebb szó ebben a történetben. Jézus megállt. El tudjátok képzelni ennek az embernek a helyzetét, hogy na, ő egy koldus volt, és vak. De valaki akkor ő tudta, hogy neki szüksége van Istenre. Ha Isten nem segít rajta, akkor neki annyi. És lehet, hogy hallott már korábban, nem tudom, lehet, hogy előző este, tudjátok, kim voltak a tábortűznél a koldusokkal, és tüzet és melegítették a kezüket, és mondták, hogy hé, te, Bartimeus, nem tudod, hogy hol van a jócó? Te állítólag meggyógyult, találkozott valami tanító, és tudjátok, melegítik a kezüket. Hogy hívták a tanítót? Jézus, állítólag gyógyítani tud. És akkor a jócó, semmi, meggyógyult, úgyhogy most már nem kell koldulnia, úgyhogy élete van, éli az világát, úgyhogy mi meg itt maradtunk. De jó lenne, erre jönne ez a Jézus. Azt mondja Bartimeus. Eltelik az éjszaka, jön a másnap megint kívül koldulni. És hallja, hogy hoppá, ez egy másnap, mint a többi, mert ezen a csöndes utcán hirtelen zaj van, valami nagy tömeg. Mi van? Kérdezi, mi van? Mi ez a tömeg? És azt mondják, hogy názáreti Jézus jön erre. Kicsoda? A názáreti Jézus. Elkezd kiabálni. Jézus! Dávid fia! Könyörülj rajtam! És az érett tanítványok, akik ott követik Jézust, és mennek vele, és elől mennek, azt mondják, hogy maradj már csömbbe! Fontos ember jön. Itt te csak egy koldus vagy, útba vagy. Maradj már csömbbe. És azt mondja, hogy annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Látjátok ezt a szívet? És azt mondja, hogy Jézus megállt. Ez az a fajta ima, aminek Jézus nem tud ellenállni. Amikor valaki nem úgy jön, hogy én ezeket mind megtartottam, de mit kell még tennem, hogy örök életet vegy. Hanem az az ima, amikor valaki azt mondja, hogy kész az életem, káó, tönkre vagyok, reménytelen, vak vagyok, szegény vagyok, könyörülj rajtam, te nem könyörülsz, akkor nekem annyi. Nincs az a helyzet, hogy ilyen imára Jézus nem állna meg. És ő meghallotta Bartimeust. És azt mondja, hogy nézzétek, hogy Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Ugyanezek a tanítványok, akik megpróbálták elhallgattatni, azt mondja Jézus, hogy srácok, mi lenne, ha ti hívnátok ide? Hát, ha akkor megtanuljátok a leckét, hogy én nem azért választottak és hívtalak el titeket, hogy kövessetek, hogy alakítunk egy elit alakulatot, hanem a tervem az, hogy minél többen kövessenek és jöjjenek utánam, és csatlakozzanak be ebbe a dicsőítő, örvendező sokaságba. És szégyen szemre oda mennek, és azt mondják, hogy tudod, a másik evangélium leírja, hogy gyere, mert hív téged a mester. És így gondoltam, hogy így mennek oda, tudod, hogy előtte, hogy maradj már csömbbe, és akkor utána visszakullanak, figyelj, hív, gyere. És azt mondja, hogy mindent félredobott így, ami a gazdag ifjúnak nem ment. Ez a koldus, ez mindent félredobott. És csak felugrott és ment Jézushoz. És azt mondja, Jézus, amikor közel jött, megkérdezte tőlem, mit kívánsz, mit tegyek veled? És tudjátok, ez az a kérdés, amit Jézus ma is feltesz nekünk. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Válaszoljátok meg neki. Ő így szólt, Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki, láss. A hited megtartott, és azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta, az egész nép dicsőítette az Istent. Látjátok, egy ilyen dicsőítő sokaság van. És Bartimeus meggyógyul, és azt mondja a 43. versben, hogy és követte őt. A gazdag ifjú nem követte, ő követte. Ez a fejezet, hogy össze akarom foglalni, és itt a tanítás vége. Ez a fejezet, ez arról szól, hogy Jézus azt szeretné, ha követnénk őt. Úgy igazából. És ez gyakorlatban hogy néz ki az életedbe? Ahogy mondom, csak lehet, hogy amikor azt felteszem ezt a kérdést az Úr nevébe, hogy mit szeretnéd, hogy tegyek veled, lehet, hogy azt mondod, hogy fú, ez nekem úgy kiment a fókuszból, és annyira el vagyok foglalva a saját életemben, hogy Uram, azt szeretném, hogyha visszatennél sínre. Hogyha újra te kerülnél az első helyre. És azt mondja, hogy jó, te hited, megtartott téged. És ő meg tudja ezt tenni az életünkben. Úgyhogy válaszoljátok meg ma délután, kérlek, hogy szálljatok, tudjátok, ezért nincs délutáni istentisztelet. Nem akarjuk telepakolni a programotokat, hogy tudod, ne maradjon időnk az Úrra, meg egymásra. De hogy szálljatok rá egy kis időt, hogy leültök, és megválaszoljátok neki ezt, hogy mit szeretnél, hogy tegyen veled. Mutassa meg, hogyha van bármi az életedben, ami ő előtte van. És csak mondd meg, kérdezd meg, hogy Uram, beszélj nekem arról, hogy te ma merre mész a környezetemben, mit akarsz tenni? És én megyek utánad. Nem melletted, nem előtted, utánad. És követlek, és dicsőítelek. És ez igazán a vége annak, amit szerettem volna mondani. Remélem, hogy bátorító volt, és adja Isten, hogy tudjuk ezt mindannyian így életté tenni az életünkbe. Kegyelemből van üdvösségünk. De be kell hangolódnunk erre a mennyei hullámhozra. te Uram, mit mondasz? És remélem, hogy fog segíteni ebben az úrvacsora is. Most fogunk együtt úrvacsorázni. És ezzel a gondolattal szeretném ezt bevezetni, hogy ugye azt mondta, hogy Jézus elhívta a tanítványokat, hogy kövessék őt. És ők pedig mentek utána. És mondtam, hogy Jézus úton van Jeruzsálembe, ahol a kereszt várja, ahol értünk, meghalt. Brutális körülmények között meghalt. Feláldozta magát. Kifolyt a vére, ezt jelképezi a szőlőlé. Megtört a teste, ezt jelképezi a pászka. És tudjátok, azért van szükségünk erre minden egyes alkalommal, amikor találkozunk. Kérdezik tőlem, hogy ez nem tesz ilyen rutinszerűvé, hogyha minden alkalommal van úrvacsora? Isten mentsen meg minket attól. Az rajtunk múlik. Ha te úgy jössz ma egy friss imával az Úrhoz, hogy akarok emlékezni arra, hogy mit tettél meg, értem Jézus, akkor ez nem lesz rutin. Ma. Menjünk majd így, és fogok énekelni egy pár éneket, és nyugodtan imádkozzatok magatokban, amikor úgy érzitek, hogy tudjátok, akkor vegyétek magatokhoz az úrvacsorát, és csak gondolkozzatok ebbe az egy gondolatba. Elhívta a tanítványokat, és ment ez a sokaság, ment ez a tömeg együtt Jeruzsálem felé, a kereszt felé. De volt egy pont, ahonnan Jézus egyedül ment tovább. Követték őt a tanítványok valameddig. De amikor a keresztre kellett menni, akkor senki más nem ment fel. Na, nem terveztem, hogy sírni fogok. De hogy gondoljatok ebbe bele, hogy ő, amikor erről beszél, hogy figyelj, adj fel bármit, értem, mert én adok helyette sokszorosat, akkor ő ezt olyan komolyan gondolta, hogy ő saját magát odaadta értünk. Ő nem megrövidíteni akar minket, ő nem bármi negatívat akar nekünk, hanem ő, ami embernek lehetetlen volt, hogy üdvözüljön, Istennek lehetséges volt, de csak azért, mert ő elvállalta, hogy felmegy a keresztre. De felment. És nem csak felment a keresztre, és ezt mindig mondom, hanem harmadik nap kijött abból a sírból, és feltámadt, és legyőzte a halált, és nincs többé ott az a fulánk. Azt mondja az ige, hogy halál, hol a fulánkod? Hol a győzelmed? Hol a diadalmad? Tudod hol? Sehol. Mert az én megváltom, ő győzött. Győzött a júdabeli oroszlán, és méltó, hogy megnyissa a tekercset. Övé a föld, övé vagyunk mi. És hogy emlékezzünk erre, hogy mit tett értünk. Ez a mester, aki arra kér, hogy kövessük őt.